Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a híveknek előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünnepelendők körét. A Szent Szűznek minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk. Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Orbán Viktor kiemelte: gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vesz majd a találkozón. A magas szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke lesz. Csak a két ország gazdasági ügyeiről tárgyal már hosszú hónapok óta, így a tervek szerint egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudnak hozni, mondta. Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A kormányfő kifejtette: miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze, kiemelte. Aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét. Lesz 14. havi nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta: a szerdai kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány. A kormány elkötelezett a magyar kultúra támogatása iránt, ezért a szerdai ülésen úgy döntött, hogy január 1-től 15%-kal emelik a kulturális ágazatban dolgozók bérét. Jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs közölte: a döntés 41 ezer dolgozót érint. Sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a gyakorlat záró rendezvényén. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte: a gyakorlat megszervezése történelmi lépés volt, hiszen az elmúlt 30 évben sem mód, sem eszköz, sem képesség, sem szándék nem volt ilyen összetett gyakorlat végrehajtására. A hadsereg összes fejlesztésére és fegyvernemére, valamint az államigazgatás szinte összes szervezete részt vett. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és északkeleten alacsony szintű felhőzet képződik. A derült tájakon foltokban köd is kialakul. Másút derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a kevésbé felhős tájakon -1 és +5, másút 6 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a nevelőkhöz. Nem elég a tudás megosztása, a tanításhoz szeretet kell. A horvát elnököt fogadta a pápa. Leó pápa a diákokhoz. Ne hagyjátok, hogy a technológia használjon benneteket.
Leó pápa beszéde a nevelőkhöz. Nem elég a tudás megosztása, a tanításhoz szeretet kell. A világ minden tájáról érkező oktatók, az általános iskolától kezdve az egyetemig, és természetesen a diákok, kicsik és nagyok gyűltek egybe október utolsó napján, péntek délelőtt, hogy mintegy 20 000-en köszöntsék lelkesen a Szent Péter téren Leó pápát, aki, ahogy mondotta, maga is ágostarendi tanárként fordul hozzájuk, és így saját tapasztalata alapján is az oktatás-nevelés 4 alapvető szempontjára emlékeztette őket, amelyek a bensőségesség, az egység, a szeretet és az öröm.
La Chiesa è madre e maestra, e voi contribuite a incarnare il volto per tanti alunni e studenti, alla cui educazione vi dedicate.
Az egyház anyai és tanítói arcát ti testesítitek meg a tanulók és a diákok számára, kezdte beszédét Leó pápa a tanárokhoz fordulva. Karizmátok, szakmai elkötelezettségetek és pedagógiai tapasztalataitok révén az egyház különféle oktatási és nevelő intézményeiben tanúsított több szólami elkötelezettségetek révén több millió fiatalnak biztosítatok megfelelő oktatást, mindig az ember javát tartva a humanista és tudományos ismeretek átadásának középpontjában. Leó pápa megemlítette, hogy ő maga is tanított Szent Ágosta rendjének oktatási intézményeiben, éppen ezért osztja meg velük most tapasztalatait a kegyelem doktora Szent Ágoston tanításának 4 szempontjára támaszkodva, amelyek alapvető fontosságúak a keresztény nevelésben. A belső lelkülető Szent Ágoston vallja, szavaink hangja a fülekhez ér, de az igazi tanító belül van, majd hozzáteszi, akit a lélek nem tanít belülről, az anélkül távozik, hogy bármit is tanult volna. Tévedés tehát azt gondolni, hogy a szép szavak, a jó tantermek, a laboratóriumok és könyvtárak elegendőek lennének a tanításhoz. Ezek csupán fizikai eszközök és terek. Kétségtelenül hasznosak, de a tanító belül van. Az igazság nem hangokon, falakon és folyosókon keresztül kering, hanem az emberek mély találkozásaiban, amely nélkül minden nevelési javaslat kudarcra van ítélve. A mai világot leginkább a képernyők uralják. Ezért a diákokat segíteni kell abban, hogy kapcsolatba lépjenek saját benső énjükkel.
Anche per gli educatori, infatti, frequentemente stanchi e sovraccarichi di compiti burocratici, è reale il rischio di dimenticare ciò che St. John Henry Newman sintetizzava.
De nem csak ők, hanem a gyakorta fáradt is túlterhelt pedagógusok is könnyen megfeledkezhetnek St. John Henry Newman találó megjegyzéséről. Cor ad cor loquitur, szív szól a szívhez, amit Szent Ágoston egykor így ajánlott, ne nézz kifelé, tér vissza önmagadba, az igazság benned van. A nevelés tehát egy olyan út, amelyen a tanárok és a tanítványok együtt járnak, annak a tudatában, hogy nem hiába keresnek, de ha már megtaláltál, mindig tovább kell menniük. A második szó az egység kapcsán Leó pápa jelmondatára utalt. Az in illo uno unum, az egyben egynek lenni ágostani gondolat arra emlékeztet, hogy csak Krisztusban találjuk meg igazán az egységet, mint a fővel egyesült tagok, és mint utitársak az élet folyamatos tanulásának útján. Éppen ezért Leó pápa úgy döntött, hogy erőveszi és megújítja a globális nevelési paktum projektjét, amely Ferenc pápa profétai meglátása volt. A hippói mester továbbá azt is tanítja, hogy az életünk nem a miénk, hanem az minden testvérünké. Ha pedig az igaz általában, akkor különösen is érvényes az oktatás kölcsönösségére, amelyben a tudás megosztása csak a szeretet nagy cselekedetének tekinthető. A szeretet a megfontolás harmadik szempontja, amiről Ágoston vallja, az Isten szeretete az első parancsolatunk, a felebarát szeretete az első gyakorlatunk. Kérdezzük meg hát magunktól, milyen kötelezettségeket vállalunk, milyen erőfeszítéseket teszünk a párbeszéd és a béke hídjainak építésére, még a tanári közösségeken belül is, hogy le tudjuk küzdeni az előítéleteket, a korlátozott látásmódokat, és hogy miben tudjuk támogatni a kiszolgáltatott, szegény és kirekesztett embereket a tudás megszerzése terén. Nem elég ugyanis a tudás megosztása, a tanításod szeretetre van szükség. Csak így lesz hasznos azok számára, akik befogadják, mind önmagában, mind pedig, és mindenek előtt, a benne rejlő szeretet miatt.
L'insegnamento non può mai essere separato dall'amore.
A tanítás soha nem választható el a szeretettől, és társadalmaink egyik jelenlegi nehézsége, hogy már nem értékeljük eléggé azt a hatalmas hozzájárulást, amelyet a tanárok és nevelők tesznek a közösségért. A pedagógusok társadalmi és kulturális szerepének megkárosítása aláássa a jövőnket, mert a tudás átadásának a válsága a remény válságát is magával hozza, mutatott rá a pápa. Az utolsó kulcsszó az öröm. Az igazi tanárok mosolyogva nevelnek, és hivatásuk, hogy mosolyt keltsenek diákjaik lelke mélyén. A mai oktatási intézményekben aggasztó jelenség a belső törékenység növekedése minden korosztályban. Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy feltárjuk a jelenség mélyebb okait. A mesterséges intelligencia maga rideg és szabványosított technikai tudásával még jobban elszigetelheti a már amúgy is izolált diákokat, azt sugalva, hogy nincs is szükségük másokra. A nevelők szerepe azonban emberi elkötelezettség, és maga a nevelési folyamat öröme is teljes mértében emberi. Egy olyan láng, amely egyolvasztja a lelkeket, és sokakat egyétesz.
Vi invito a fare di questi valori interiorità, unità, amore e gioia dei punti cardine della vostra missione verso i vostri allievi.
Végül Leó pápa arra kérte az egyházban szolgáló oktatókat és nevelőket, hogy a bensőségességet, az egységet, a szeretetet és az örömöt tegyék küldetésük sarokköveivé, emlékezve Jézus szavaira, amit egynek is tettetek a legkisebb testvéreim közül, azt velem tettétek. Zárta beszédét Leó pápa.
horvát elnököt fogadta a pápa. Pénteken délelőtt fogadta 14. Leó pápa Zorán Milanovićot a vatikáni apostoli palotában. Az államtitkárságon különböző nemzetközi és regionális témákról egyeztettek, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra és a térségi együttműködésre. A horvát köztársaság elnöke Zorán Milanović pénteken délelőtt vett részt a pápai audiencián, majd ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Daniel Pajo prelátussal, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való szekció multilaterális részlegének altitkárával. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Megvitattak több nemzetközi és regionális kérdést, főként ami a nyugat-balkáni térséget és együttműködést illeti, tájékoztat a Szentszéki Sajtóközpont. A vatikáni audiencia után Zorán Milanović fölkereste a pápai Szent Jeromos horvát intézetet, ahol találkozott a római katolikus egyetemeken tanuló horvát diákokkal.
Leó pápa a diákokhoz: ne hagyjátok, hogy a technológia használjon benneteket. 14. Leó arra buzdította a Nevelés Világa jubileumán résztvevő diákokat, hogy munkálkodjanak egy jobb társadalomért a nevelésen keresztül, amely a világ megváltoztatásának egyik legszebb és legerősebb eszköze. A Nevelés Világa jubileuma egyhetes eseménysorozatának részeként 14. Leó csütörtökön a 6. Pál teremben találkozott a diákokkal.
Ho atteso questo momento con grande emozione. La vostra compagnia, infatti, mi fa ricordare gli anni nei quali insegnavo matematica a giovani vivaci come voi. Vi ringrazio.
Beszéde elején örömét és várakozását fejezte ki az esemény iránt, mivel az emlékeztette arra az időre, amikor matematikát oktatott a diákoknak. A pápa először a nemrég szenté avatott olasz diák Pier Giorgio Frassati példájára és két mottójára emlékeztetett. Hit nélkül élni nem élet, hanem egyszerűen vegetálás. A másik pedig a magasságokba. Leó pápa ezután hozzátette saját bátorítását a diákoknak: legyen bátorságotok teljes életet élni. Hangsúlyozta, hogy ne elégedjenek meg a divathóbortokkal, a látszattal vagy a mulandó örömökkel. A Szentatya inkább arra buzdította őket, hogy vágyjanak valami nagyobbra. Ez a vágya azoknak a fiataloknak, akik egy jobb társadalomra vágynak és azt tervezik. Ezért arra ösztönözte őket, hogy törekedjenek a magasságok felé a reményjelző fényeként. Milyen csodálatos lenne, ha egy napon a nemzedéketekre úgy emlékeznének, mint a plusz generációra, arra a plusz lendületre, amelyet az egyháznak és a világnak hoztatok, mondta Leó pápa. Ugyanakkor óvott attól, hogy ez a vágy csak álom maradjon. A pápa kifejtette, hogy ennek elérésére a válasz a nevelésben rejlik, a világ megváltoztatásának egyik legszebb és legerősebb eszközében. A Szentatya felidézte, hogyan indította el elődje Ferenc pápa 2020-ban a Globális Megállapodás a Nevelésről projektet, amelynek célja a fiatalabb generációk bevonása a globális testvériségbe. Emlékeztette a jelenlévő diákokat, hogy ők nem csupán a nevelés befogadói, hanem annak főszereplői. Ezért a pápa arra buzdította őket, hogy fogjanak össze a nevelés új korszaka érdekében, amelyben mindenki az igazság és a béke tanúság tevőjévé válik. De ezt nem egyedül kell megtenniük. Azt kérte, hogy vonják be barátaikat az igazság keresésébe és a béke építésébe. Hogy segítsen a diákoknak ebben a feladatban, Leó pápa Saint John Henry Newman egy gondolatára hivatkozott, aki egyszer azt mondta, hogy a tudás akkor növekszik, ha megosztják, és hogy az elmék párbeszéde által gyullad fel az igazság lángja. A Szentatya kifejtette, hogy a csillagokhoz hasonlóan az igazi béke akkor valósul meg, amikor sokan összefognak és közös tervet alkotnak. Együttműködéssel nevelési konstellációkat alkothatunk, amelyek előre vezetik az utat. A csillagokról elmélkedve a pápa elmagyarázta, hogyan használták az emberek a történelem során azokat útmutatóként, a tengerészektől a polinézekig, az andoki földművesektől a napkeleti bölcsekig Jézus születésekor. Ahogy őseinknek, nekünk is vannak csillagaink, amelyek vezetnek minket, szüleink, tanáraink, papjaink és barátaink. Segítenek nekünk a helyes úton maradni az élet kihívásai közepette.
Come loro siete chiamati a diventare a vostra volta luminosi testimoni per chi vi sta accanto.
Cserébe mindannyian arra is vagyunk hivatottak, hogy fénylő tanúk legyünk a körülöttünk lévők számára. Egyedül egyéni csillagok vagyunk, de együtt egy csillagképet alkotunk. A nevelés egy olyan út, amely összehozza az embereket. Arra ösztönöz minket, hogy az ég felé, felfelé és magasabbra tekintsünk. A nevelés egy eszköz, amely segít nekünk túllátni a dolgokon, és meglátni azt, amit egyébként nem látnánk. Tehát ahelyett, hogy a telefonjaikra néznének, a Szent Atya arra buzdította a diákokat, hogy inkább az égre, a magasságokba tekintsenek. Visszatérve a nevelésről szóló globális megállapodásra, Leó pápa felidézte, hogy maguk a fiatalok javasolták az első új kihívást ebben a projektben. Segítsetek nekünk a belső életünk nevelésében. Megosztotta, hogy a hatalmas tudás nem elegendő, ha nem tudjuk, kik vagyunk, vagy mi az élet értelme. Csend, meghallgatás, ima nélkül még a csillagok fénye is kialszik, állapította meg a pápa. Egyesek talán üresség vagy nyugtalanság érzését tapasztalták meg különféle formákban, beleértve az erőszakot, az zaklatást, az elnyomást. De emögött, hangsúlyozta a pápa, egy olyan társadalom teremtette űrál, amely elfelejtette, hogyan kell formálni az emberi személy spirituális dimenzióját, és csak az élet technikai, társadalmi vagy erkölcsi aspektusaira összpontosít. Szent Ágoston önéletrajza, a vallomások segíthet abban, hogy meglássuk, hogyan neveljük magunkat a belső életre. Figyelnünk kell a nyugtalanságunkra, és kerülnünk kell, hogy elmeneküljünk előle, vagy mulandó dolgokkal töltsük be az űrt. Leó pápa hangsúlyozta, hogy nem szabad megelégednünk, mert sokkal többre vagyunk teremtve. Az új nevelési kihívások közül a második egy olyan mindennapi elkötelezettség, amelyben ezek a fiatal diákok valójában a tanárok, a digitális nevelés. A pápa itt óvatosságra intett.
Non lasciate che la tecnologia usi voi.
Digitális világban élünk, de nem szabad hagynunk, hogy a technológia írja meg a történetünket, vagy hogy használjon minket. A modern világ egy másik kihívására utalva, Leó pápa a mesterséges intelligenciáról beszélt, hangsúlyozva, hogy bár intelligens, mégis úgy kell használnunk, hogy emberségesen cselekedjünk. Meg kell tanulnunk humanizálni a digitális világot, a testvériség és a kreativitás terévé kell építenünk, nem pedig a bezárkózás, a függőség, vagy a menekülés helyévé. Itt Szent Kárló Akutis életére utalt, mint a technológia korában az életszentség példájára. Ferenc pápa projektjének harmadik kihívása a békére nevelés, a kihívás, amely az új globális nevelési megállapodás középpontjában áll. Hatalmunkban áll megváltoztatni a háború, a gyűlölet és a megosztottság által fenyegetett jövőt. A válasz? Egy lefegyverzett és lefegyverző békére nevelés. De ez több, mint pusztán a fegyverek elhallgattatása, mutatott rá a pápa. Le kell fegyvereznünk a szíveket, le kell mondanunk minden erőszakról és közönségességről. A lefegyverzett és lefegyverző nevelés segít megteremteni az egyenlőséget és a növekedést mindenki számára, miközben elismeri mindenki méltóságát, és elkerüli az emberek közötti megosztottságot. Leó pápa végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy először a mindennapi életükben váljanak béketeremtőkké.
Guardate ancora più verso l'alto, verso Gesù Cristo, il sole di giustizia, che vi guiderà sempre dei sentieri della vita.
Kérte, hogy ne a hulló csillagokat keressék, inkább tekintsenek még magasabbra, Jézus Krisztusra, az igazságosság napjára, aki mindig vezet majd titeket az élet ösvényein.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia híveivel minden szentek és halottak napja ünnepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Miskolci stúdióból, a Diósgyűri Egyházközség rádiós csoportjával. Arra gondoltunk, hogy a minden szentek és a halottak napjához közeledve ebben a műsorban, hiszen már csak néhány nap van sokakat megmozgató ünnephez, egy picit rászánnánk az időt arra, hogy beszélgessünk, gondolkodjunk a katolikus egyháznak a szentek tiszteletéről alkotott teológiai véleményéről, magyarázatáról, illetve a köznyelvben az egyszerű hétköznapokban megjelenő szentek tiszteletéről, hogy hogyan is vélekedjünk erről, hogyan beszéljünk erről, ha valaki rákérdez, illetve mi az, amit az egyház tanít a szentek tiszteletével kapcsolatban, különösképpen most a minden szentek ünnepéről, vagy halottak napjáról. Eléggé összetett a téma, sok mindent lehetne erről mesélni, sok mindenről lehetne beszélni, megpróbáljuk szépen lassan ezeket a témaköröket feldolgozni. Először is nézzük meg azt, hogy mi az, amit az egyház tanít a szentekről, illetve mit tanít a szentek tiszteletéről. Nagyon sokszor, hogyha a szenteket ünneplünk, akkor talán az első, ami feltűnő lehet számunkra, hogy a legtöbbször az Új Szövetségben szereplő Krisztus utáni szenteket ünnepeljük, és ez általában valóban így van, az evangélistákat, apostolokat, vértanúkat, és olyan szenteket, akik hitvallók vagy hithirdetők voltak, szerzeteseket, később szerzetesnőket, és sokan meg szokták kérdezni, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik az Ószövetségben Krisztus előtt lettek vagy váltak szenté, és akik számára Krisztus megnyitotta a mennyország kapuját szintén. És valóban jó is a kérdés, mert nagyon fontos azt tudnunk, hogy a pátriárkák, a próféták, vagy az Ószövetségnek a nagy alakjai a liturgikus hagyományban mindig is szentként voltak tisztelve. Különösen a keleti egyház az, ami jobban kiemeli a szent ős atyáknak a tiszteletét. Nagyon-nagyon fontos, hogy őket is szentként ünnepeljük, legyen szó Ábrahámról, Mózesről, vagy Illésről, Elizeus, vagy a nagy próféták, nagy szentek, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő hírnökei legyenek. Tehát nagyon-nagyon fontos ez az első megállapításunk, hogy az ószövetségi nagyokat is, az ószövetség nagyjait is szentként tiszteljük. Ahhoz, hogy valakiről azt tudjuk mondani, hogy szent, nagyon fontos, hogy kanonizálva legyen. Ez azt jelenti, hogy az egyház ünnepélyesen szenté avatja, kinyilvánítja, hogy az isteni erényeket hősiesen gyakorolták. Hőségesen éltek Isten kegyelmében, és éltek a bennük lakó Szentlélek erejével. Példaképek ők, akikre föltekintünk. Kiből lehet szent? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, egy nagyon fontos kérdés, hogy kiből lehet szent? És akkor ezzel nyitnánk a beszélgetést, itt a beszélgető társaimmal, Krisztinával és Tímeával. Szerintetek kiből lehet szent? Vagy hogyan lesz valakiből szent?
Hát szerintem mindenkiből lehet szent, és mindenki úgy indul, mert hogy ugye Isten azt várja tőlünk, hogy meg azt mondja, hogy legyetek szentek, hogy mennyei atyátok is szent. És én is egyébként így gondoltam, mert ugye a szentek vagy példaképeink, olvastam az nagyon sokak életét, igyekeztem megismerni őket, és akkor, hogy így megismertem őket, egyre inkább úgy voltam vele, hogy nagyon sokat tanultam tőlük. Tehát voltak ilyen apró mozzanatok az életükben, mert nyilván azért a nagyobbakat nem, de az apró mozzanatokat, hogy próbáltam elsajátítani, amit éreztem, hogy az én lelki alkatom is megenged. Tehát, hogy ami hozzám úgy éreztem, hogy közelebb, és tudom én is ezt csinálni. Viszont mindig az zavart, hogy hát szentnek kell lenni, szentnek, hogy majd lesz egyszer egy miskolci Szent Krisztina, és akkor az milyen érdekes lesz. És akkor egyszer egy prédikációban hallottam, hogy nem kell mindenkinek kanonizált szentnek lenni, hanem csak azt a helyet elérni, amit a mennyei atya készített a számunkra a mennyben.
Hát így van, sokkal több szent van, mint amennyit ünneplünk, hiszen hogyha mindenkit kanonizálnának, mindenkit szent javatnának, akkor a misekönyvet kellene gyártani, hogy nem is férne el az oltáron.
Igen, de nekem ez nagyon nagy, megmondom, hogy ez nagyon nagy, ez lelkesítő volt számomra, és ez egy reményt adott, hogy ó, hát igen, mert mondom, hát hogyha kanonizálni kell, nekem is ilyen szent javatási szertartás, hát az képtelenség, és akkor ez egy kicsit más fényben világította meg a dolgokat, hogy lehetek szent én is, tehát mindannyian lehetünk szentek, és hogy szerintem az egy első dolog, amit az én életemre vetítve meg kell tenni, nyilván mindenki maga tudja, bár ez a fő parancs, ugye, hogy szeressétek egymást, és szerintem ez az elsődleges, a szeretet, amit a másik felé meg kell tennünk ahhoz, és nyilván Isten felé is, meg az egészséges Isten kapcsolat ahhoz, hogy szentek lehessünk. És itt a 10 parancsolat az alap persze, de szeretet nélkül ez az egész nem ér semmit. És hogyha tényleg minden egyes dolgot az életünkben szeretettel teszünk, amit teszünk, és Istennek tesszük, és nem az embereknek, meg nem az emberek tetszésre, akkor a szentté váláshoz vezető úton nagyot lépünk előre.
Hogyan válhatunk szentté? Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet belőlünk szent. Timi, szerinted?
Hát szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az Isten kapcsolatom rendben legyen. Ha az rendben van, az egy akkora alap az én lelki életemben, amire lehet építkezni. A másik dolog az imádság. Tehát, hogy a folyamatos kapcsolatban legyek a jó Istennel. Ugye ez is fontos dolog. Amit Kriszta említett, a szeretet gyakorlása, az szerintem az egyik legnehezebb feladat a mai világban, ezt főleg az, aki nem szerint él, vagy nem ebben él, az nagyon nehezen tudja azt elfogadni, hogy egy másik ember hogy közelíthet hozzá önzetlenül, és ezt is tudni kell kezelni.
És szerintetek miért gondolhatja esetleg valaki magát méltatlannak arra, hogy szent legyen? Vagy miért mondja ki valaki, illetve sokan azt mondják, hogy ők nem szentek, nem lesznek szentek? Mi okozhatja ezt a zavart esetleg?
Hát az, hogy nagyon sokan, amit említettél, vagy amit most itt Kriszta is elmondott, hogy ugye nem csak azok a szentek, akik kanonizálva vannak, hanem azok is, akik nem. És ezt mondjuk a köztudatban szerintem még mindig ez elterjedt, hogy olyan példakép, hát én sose leszek olyan példakép, mint ezek a nagyon ismert szentek. Vagy nem teszek olyan csodát, amit persze nem biztos, hogy így van, mert lehet, hogy egy embernek az életében sikerült akár imádsággal, akár valami olyan tettel már csodát gyakorolni, ami lehet, hogy nem ilyen közszájonforgó és nagy hírű, de annak az egy embernek az életében ez igenis sokat számít.
Szerintem nagyon sok keresztény azért nem gondolja magát szentnek. Én például magamból írok ki a bűneim miatt. Hogy nagyon-nagyon sokszor korábban csak ezt láttam, hogy hú, én ilyen bűnös vagyok, olyan. És akkor hallottam ezt a mondatot, hogy a szentek nem a saját bűnösségüket ismerték fel, hanem Istennek a hatalmasságát és mindenhatóságát, és így lettek szentek. Tehát nem a bűneik volt a középpontban, nem a bűnük, hanem Istennek a mindenhatósága, szeretete, hatalmassága, és hogy ezt felismerték, megélték az életükben, megtapasztalták, ez segítette őket a szentévállásban.
Tulajdonképpen ugye a szentévállásnak, hát ez is a lényege gyakorlatilag, tehát itt a szentévállás, és ezt nagyon fontos megértenünk, és minden kereszténynek, minden hívő embernek nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy a szentévállás az ugye nem róla szól. Tehát alapvetően a szentévállás az nem rólunk szól. Tehát ugye nem az a lényeg, hogy én valamiben kiteljesedjek, nem az a lényeg, hogy én bizonyítsak a szentévállás útján, hanem a szentévállásnak pontosan az a lényeg, hogy az Isten szeretete növekedjen bennem. És ez a leglényegesebb dolog, és pontosan ezért nem az alapján kell valakinek eldönteni, hogy ő törekszik-e az életszentségre, vagy méltó-e egyáltalán az életszentségre, hogy akkor milyen bűnei vannak, hanem pontosan legyőzve a bűneit emberileg, azt kell neki elősegíteni, hogy az Isten kegyelme növekedjen benne. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem, ugye olvassuk a Szentírásban. Tehát a szentté válásnak ez az útja. Nem valamiféle hősködésről van szó, nem valamiféle ilyen kirívó dologról, hogy most csak az lehet szent, aki nagyon különleges, és úgy kiviláglik a többiek közül, hogy ő aztán mindenki látja rajta, mindenki tudja róla. Nem biztos, hogy mindig azok a szentek, aki mindenki ezt látja, és mindenki ezt mondja róla, hanem a szentek nagyon sokszor csendben vannak, a háttérben vannak, a szentek meghúzódnak, és élik az életüket, és engedik, hogy az Isten kiteljesedjék bennük. És ahogy Kriszta is mondta, ugye, hogy igazából a szentévállás, vagy az életszentség megélése, az pontosan azt jelenti, hogy megtapasztalom az Isten dicsőségét, és engedem, hogy ez egyre nagyobb legyen bennem. Tehát ahogy látjuk a szentek életében, vagy ahogy Jézus is tanítja, minden egyes tanításában, a farizeusokkal való beszélgetéseiben, tulajdonképpen mindig, amikor a farizeusokat megszidja egy picit, vagy kicsit úgy letorkolja, akkor itt mindig arról van szó, nem az embert magát bántja, hanem a gőgöt, illetve a bűnnek a következményt visszaszorítja bennük gyakorlatilag az ő szigorával, és nem azt akarja, hogy a gőg növekedjék bennük, hanem az Isten kegyelme, az Isten szeretete. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az, aki engedi, hogy az Isten szeretete növekedjék benne, az tulajdonképpen életszentségre törekszik. És nyilván az is nagyon fontos, hogy persze ennek vannak jelei, amit egy idő után lehet észlelni, akár az egyik másik ember életében, és ez természetes, hogy igen, vannak az életszentségnek jelei, de semmiképpen sem azért, hogy ezzel bárki is fölvágjon, hiszen nagyon fontos, hogy az életszentségnek talán az egyik alapja az az alázat. Hétköznapok szentjei. Mi az, ami segítheti, vagy mi az, ami akadályozhatja az embernek a szentté válását szerintetek?
akadály szerintem az előbb mondtad a gők, amikor magamat, tehát minden, mindig magamat helyezem előtérbe, Istennel szemben is, és én azért megtapasztaltam, hogy mindannyiukban van gők, nyilván ugye bennem is van és volt jócskán, de az Isten kapcsolatnak ez egy nagyon-nagyon nagy akadálya. Tehát az, ahhoz, hogy betöltsön az Isten, ahhoz a gőgöt át, el kell engednem önmagamat, hogy amit mondtál, hogy meg kell halni önmagamnak. Tehát ugye a mindennapi életben a saját magam fontossága, ez a kevésség amúgy. Ez ugye eltűnésség. Tehát, hogy azt el kell engednem, hogy én vagyok a fontos. Át kell engednem Istennek az irányítást az életemben, hogy a napomat ő tervezze meg, ő irányítson a szent lelkével, és akkor nyilván azon az úton tudok járni, amit ő kijelölt nekem. Tehát az én életemben, mert ugye nyilván a sajátomat tudom példaként hozni, ez nagyon fontos. Ez nekem ilyen napi rendi pont, hogy átengedni az akaratomat mindent Istennek, hogy az ő akarata érvényesül, és akkor tudok azon az úton járni, amit ő akar, a szentség útján.
Kapcsolódva ehhez, tehát a ráhagyatkozás szerintem az egyik legnehezebb feladat így nagyon sok embernél, nálam is, tehát én nagyon sokat dolgoztam, meg dolgozom ezen, hogy ne én akarjam megoldani mondjuk az adott nap problémáját, hanem elengedjem és mondjam, hogy legyen meg a te akaratod, és ezt tényleg át is éljem, hogy minden úgy is rendben lesz. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én szerettem volna, de valami oka van, amit csak a Jóisten tud, hogy miért úgy intézte az én adott napomat. És ez szerintem kezdetben nagyon nehéz. Nagyon nehéz azt a mai embernek azt megélni, hogy nem ő irányít. Mert ugye mindenhonnan ezt halljuk, hogy mi irányítunk. Viszont ha mi irányítunk, akkor a Jóistennel való kapcsolatunk az valahol megszakad. Úgyhogy ezen szerintem nagyon sok embernek el kellene gondolkozni.
Látjuk, hogy a modern világnak mennyi előnye, és legalább annyi hátránya is van az ember életében, mert nagyon jó persze, hogy sok technikai eszköz van, nagyon jó, hogy segítenek nekünk, nagyon jó, hogy egy kicsit az életünket megkönnyítik, de ugyanakkor nagyon könnyen elterelnek bennünket az életszentség útjáról. Nagyon könnyen gőgösé tesznek, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy amilyen nagy mértékben csak tudjuk, olyan mértékben kerüljük el a gőgöt, mert tönkreteszi az egoizmus, és a gőg tönkreteszi az embernek teljesen a lelki világát. És nem látjuk, ami a tükör mögött van, nem látjuk a többi embert, nem látjuk a többi ember szükségét, és pontosan ezért nehezebb a szenté válás. Nagyon fontos, hogy csak együtt, csak közösségben válhatunk szenté, és ez fontos, hogy a szeretetet meg kell élni, amit az Isten belénk oltott, nem pedig magunknak megtartani, vagy irányítani, ahogy mi szeretnénk. Kis történelmi érdekesség a szentekről, hogy kicsit így tanuljunk is erről, hogy mit tanít az egyház, illetve hogyan alakult a szentek tisztelete. Nagyon érdekes, hogy a szentek kultusza kifejezetten népi eredetű, a népi vallásosságnak a része volt, hogy az egy-egy területen híressé vált szenteket, püspököket, papokat, akik nagyon szent életűek voltak, elkezdték tisztelni. Ez nem is volt általánosan elterjedt, hogy elmegyünk Afrikába, nagyon sok olyan szentnek a nevével találkozunk, akiről még életünkben nem hallottunk itt Európában, vagy nagyon sok helyen, ugye akár az ortodox egyházon belül is, ott is találkozhatunk olyan szentekkel, akiket a nyugati kereszténység nem tisztel annyira, vagy nem hallott róluk tulajdonképpen. Ugyanígy mi tisztelünk olyan szenteket, akiket az ortodoxok nem ismernek igazából. Ez nem azt jelenti, hogy ugye ez nem reális, csak egyszerűen olyan sok van, hogy ez ilyen helyi sajátosság volt nagyon sokáig, és csak a 12. század végén válik a pápának a kiváltságává a szentiavatás. Viszont a kezdetektől Szűz Mária, Szent Péter és Szent Pál általánosan elterjedtek voltak, őket mindenhol tisztelték, a többieket pedig ilyen helyi tisztelettel övezték. A sorrend általában úgy alakult, hogy elsőként a vértanúkat kezdték el tisztelni, akiknek a tisztelete a 3. századig nyúlik vissza, 2., 3. századig. Ugye olyan elefánt csonttáblára, vagy falapokra, vagy bőrre, vagy a katakombákba, a falra, a kő sziklára jegyezték fel a nevüket, amelyek megmaradtak az utókornak, különböző kisebb ilyen fatáblákra fölírták a neveket, és ezeket már az ókori liturgiában is használták, a szentek neveit, a vértanúk neveit felolvasták a szentmisében. Ennek a maradványa a mai római kánon, az egyes kánon, amit elég ritkán szoktunk a szentmisében imádkozni, de az ünnepi szentmisékben eléggé gyakran előfordul, ahol az ősegyházhoz hasonlóan mi is felsoroljuk a szenteknek neveit, úgy, mint annak idején az 1.-2. században a vértanúk neveit, és mindig az első vértanúk neveit olvassuk föl, tehát a legrégebbieket, hogy ezen érdekes, a gyerekek nagyon élvezik meg, talán a felnőtteknek is feltűnik, hogy nem olyan, mint a többi, amikor szépen soroljuk, hogy Lénusz, Sixtus, Kelemen, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról, és akkor soroljuk hosszan a szenteknek a nevét az egyes kánonban. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ez a legrégebbi módszer, ahogy ezt régen is csinálták a vértanúk időszakában, hogy ezeket feljegyezték, és amikor hálát adtak, eukarisztián voltak a katakombákban, akkor a szenteknek, a vértanúknak a neveit így felolvasták, és hálát adtak azért, hogy ők a hitükért, a vérüket ontották, és vállalták azt, hogy Istennek ilyen formán lesznek a hírvivői az Isten evangéliumának, hiszen tudjuk, hogy az ősegyházban is úgy vélekedtek, meg később is Szent Justinus is, hogy az ős keresztényeknek, a vértanúknak a vére az a kereszténység magvetése volt. Tehát ahol vértanúk vannak, ott mindig megújulás született utána, mert az ő hitükön annyian elcsodálkoztak, hogy rengetegen megtértek. Úgyhogy először a vértanúkat kezdték el tisztelni, aztán a nem vértanú szenteknek a sorozata valamikor a 4. századi keresztény üldözés elmúltával kezdődött be. Akkor kerültek a hitvallók, ugye a hitvallók, akik a börtönben kínzásokat szenvedtek, de nem haltak vértanúhalált, hanem a kínzások következtében később természetes halált haltak. Őket nevezzük hitvallóknak, akiket megkínoztak, de nem haltak bele. Nagyon sok ilyen magyar hitvalló is van, tudjuk sok-sok püspök, pap, akiket ugye megkínoztak, de nem várták meg, amíg meghalnak a börtönben, mert tudták, hogy akkor kvázi vértanúként fogják őket tisztelni. Aztán utána tovább tágul a kör az aszkétákkal, a szerzetesekkel és a szüzek csoportjával. Ők voltak azok, akik kivonultak a világból, és valamilyen nagy áldozatot hoztak ezek az aszkéták, akik lemondanak a világi életről, lemondanak az élvezetekről, és kvázi elvonultan élnek. Aztán a szerzetesek, akik ugye kolostorokba zárva éltek, ott is már úgy kivilágult az, hogy ki az, aki szentebb életet él, ki az, aki imádságosabb, ki az, akinek különböző misztikus tapasztalatai vannak. A 4. századtól tulajdonképpen felvirágzik a szentek élete, nagyon sok csodát jegyeznek föl. Tulajdonképpen ugye Krisztus erényeinek a hősi fokú gyakorlata. Erről szól az életszentség. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen lépés, hogy 16. század közepén a tridenti zsinat egy központosító intézkedéssel alkotta meg a katolikus egyház liturgikus naptárát, a római kalendáriumot, ma az egész egyházban azokat a szenteket tisztelik, akiknek jelentősége valóban egyetemes. És akkor itt van a minden szentek témaköre, ugye az életszentség, a minden szentek témaköre, amihez közeledünk ugye az elkövetkezendő napokban. November 2-a a halottak napja, november 1-e az minden szentek fő ünnepe. Ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep, egy örömünnep. Minden szentek ünnepe tulajdonképpen a liturgiában Jézusnak a programadó üzenete, ahogy Ferenc pápa fogalmaz. Ugye a boldog mondásokat olvasgatjuk ezeken az ünnepeken, a szentek ünnepein különösen is aktuálisak. Megmutatják nekünk ezek a boldog mondások, hogy Isten országában és a boldogsághoz vezető úton nagyon fontos az alázat, az együttérzés, a segítség, amit egymásnak tudunk nyújtani, az igazságosság és a nagy lelkűség, a béke, amelyel az életet éljük. Ferenc pápa azt mondja, hogy szentnek lenni annyi, mint az erények útján járni. Nagyon-nagyon fontos. Amikor az örömről beszél a 8 boldogság, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, ez egy nagyon fontos hír, amikor Jézus boldogságra hív. És ez azért nagyon fontos, mert ki kell emelni azt, hogy az életszentség alapvetően boldogság. Tehát itt megint csak, amit Kriszta mondott, hogy megtapasztalni, hogy az Isten jó, az Isten nagy, hatalmas, és ezt engedni az életünkben szépen kibontakozni, nem pedig azt jelenti a szentté válás, hogy tulajdonképpen csupa lemondás, erőfeszítés, hanem mindenek előtt az örömnek a felfedezés, hogy én Isten gyermeke vagyok. Mi az, ami nektek a minden szentek ünnepében fontos?
Nekem vannak kedvenc szentjeim. Igazából nem én választottam ki őket, hanem így valami ilyen történés, vagy bármi útján megszólítottak engem, úgymond a idézőjelbe. És akkor így lettek a kedvenceim, akiket ugye, hát kedvenceim, akikhez imádkozok, akiket kérek, tehát segítők nekem, közben járók a számomra a szentek, akik közel állnak hozzám.
Közben járóként tekintek rájuk, és az az érdekes, hogy amik is a csoportunkban húzunk szenteket, és amikor kihúztuk azt az adott szentet, és egy éven keresztül kértük az ő közbenjárását, akkor nyilván nekem azért jócskán voltak olyan szentek is ezek között, a nevek között, akiket én mélységében nem ismertem, sem az ő életútjukat, sem azt, hogy miért lettek ők igazából szentek. És amikor így utána olvastam, akkor, vagy nyilván az elején, amikor kihúztam, és utánuk olvastam az életüknek, vagy hogy mit is tettek ők, nagyon érdekes életutak tárultak elém, és vannak olyanok, akik azóta is kísérnek. Tehát úgy érdekes nagyon, hogy a Jóisten melyik szentet és miért adott pillanatban, miért pont őket kapjuk meg.
Igen, hát nagyon fontos a szentekről, hogy tudjuk, hogy ők húsvér emberek voltak, és ezért állhatnak nagyon sokszor közel hozzánk, ezért is kedvelhetünk meg egy-két szentet, mert hogy gyakorlatilag ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Erre ugye Ferenc pápa külön felhívja a figyelmet minden szentek ünnepén, hogy minden kor férfi és női szentjei nem egyszerűen szimbólumok, nem távoli elérhetetlen emberi lények, hanem olyan emberek, akik két lábbal álltak a földön, és megtapasztalták az élet mindennapi nehézségeit, annak sikereivel és kudarcaival együtt, és az erőt az Istenben találták meg, hogy felálljanak mindig és folytassák útjukat. Hát ezért szép a szentek élete, mert olyanok voltak, mint mi két lábbal a földön élő emberek. Követendő életpéldák, hiszen minden szentnek az életéből tanulhatunk. Jó, hogyha olvasunk szentek életét, és jó, hogyha utána nézünk egyik másik szentnek, legalább annak, hogy a védőszentünk kicsoda, a nevünknek a szentje, akinek a nevét megkaptuk, hogy milyen volt az élete. Olvasunk utána, kutassuk a szentek életét, Szent Ignác is így tért meg, hogy a szentek életét kezdte el olvasni. És mivel, hogy mindannyiunkat meghívott az Isten az életszentségre, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezért imádkozzunk is, hogy szentté váljunk. És november 2-án, amikor a halottainkra emlékezünk, akkor pontosan ezért imádkozunk, hogy eljussanak az elhunyt szeretteink a mennyországba, hiszen mindenkit szentnek hívott az Isten, és aki eljut a mennyországba, az szent. És azért imádkozunk, hogy a halottaink megtisztuljanak, hogyha még a tisztító helyen vannak, akkor mielőbb az ő megtisztulásuk bekövetkezzék, és eljussanak a mennyek országába. Ezekkel a gondolatokkal készüljünk november 1-ére a minden szentekre, és ezekkel a gondolatokkal imádkozzunk majd az elhunytjainkért is, hogy mindannyiunknak ott kell lennünk az Isten országában, és az elhunytakra, amikor visszagondolunk, a gyerekeknek is így magyarázunk el. Ne azt mondjuk, hogy a nagymamából csillag lett, vagy nem tudom én is oda üstökös, vagy póniló, hanem azt magyarázzuk el a gyerekeknek, ezek helyett a téves, népies magyarázatok helyett, hogy az elhunytjainkat az Isten meghívta a mennyországba Jézussal, hogy ott legyenek, ahol a feltámadt Jézus van, és a szentek vannak, és mi azért imádkozunk, hogy minden elhunyt szerettünk, és majd egyszer mi is eljussunk arra a helyre, ahová a nevünket felírták, ahova a jó Isten meghívott bennünket, és nem csillagok leszünk, hanem szentek leszünk, mert a jó Isten ezt akarja nekünk ajándékba adni, hogyha becsületes és jó életet éltünk itt a földön, és ha engedtük, hogy az Isten hatalma, dicsősége és öröme nagyobb legyen önmagunkban bennünk, mint a gőg, mint a bűn következményei. Így kívánunk mindenkinek további szép hetet, szép hétvégét és áldott ünnepet a jövő hétre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című potré műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma Sárospatakra látogatunk, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott fórumot. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az ELTE földrajzszakos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatát bemutató összeállításunkat hallgathatják meg, melyben a fiatalok az erdélyi barcosság területét járták körbe és tekintették meg annak földrajzi sajátosságait. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Hortobágyra megyünk a behajtási ünnepségre. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Boldogan dicsőítem az Urat, hallja meg és örvendjen minden szenvedő. Az Úr megmenti szolgái lelkét, nem bűnhődnek, akik bíznak benne. Olvasom a 33. Zsoltárban. Az aszkézis minden magunk választotta formájánál jobb az az aszkézis, melyet az élet napi követelményeiben maga az Isten kínál nekünk. Ismerjük fel ezeket, és mindjárt reggel a magunk részéről csatoljuk hozzá Krisztus áldozatához, az ő egyházáért vállalt szenvedésének kiegészítéseként. Az a vígasztalásunk, hogy kevesekért sok menekülhet meg, hogy egy kicsi kovász az egész tisztát képes átjárni, hogy egyetlen szent egy egész évszázadot megmenthet a pusztulástól. Nem lenne keresztény, aki vonakodnék attól, hogy önzetlenül vállalkozzék a világ megmentésére, aki emiatt szerencsétlennek érezné magát, akit boldogtalanná tenne az a valóban isteni remény, hogy ezen az úton, a másokért való helytállás kovásza által Isten az egész világot és minden embert üdvözíthet. Minél több emberi tetszésnyilvánításban van részem, annál inkább érzem magam annak a boldog szamárnak, amelyen az Úr győzelmesen bevonult Jeruzsálembe. Uram Istenem, Te ajándékoztad nekem ezt a napot, és ezzel egy újabb darabját életemnek. Köszönöm, hogy megalkottál, s hogy élhetek. Örülök a Te szeretetednek, annak, hogy létem benned talál oltalmat, hogy mindazt megadod, amire életemhez szükségem van, s ami örömöt okoz nekem. Neked szentelem ezt a napot mindazzal, amit hozott. Segíts meg, hogy minden emberben, akivel találkoztam, sőt minden szenvedésben is, melyet el kellett viselnem, téged lássalak meg, s a te akaratodat kövessem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.